üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, KFT koncert lesz január 5-én, ezúttal az Erkel Színházban, ugye tavaly ugyanekkor, körülbelül ugyanekkor a kongresszusi központban volt egy fantasztikus big band koncert. Tavaly nagyon sokat tudtunk arról, hogy mire lehet számítani, de most annál kevesebbet, úgyhogy azt gondoltam, hogy megkérdezem a legilletékesebbet, Márton Andrást, aki itt is van a vonalban. Szia!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
No, hát mire lehet számítani nyilván azon túl, ami mondjuk a szokásos, tehát nyilván elhangzanak a nagy dalok, a nagy slágerek, de tényleg tavaly annyi minden volt, big band hangszerelés, meg voltak a KFT gyerekek, meg volt egy csomó vendég. Mi az, amit elárulhatsz az idei koncertről?
Amit most lehet tudni, az az, hogy ismét lesznek a gyerekek, csak más formában játszanak. Őket nagyon szeretjük, már nem csak mint gyerekeket, hanem az természetes.
Mi is szeretjük őket.
Most már mint zenésztársakat és KFT zenekar utódokat. Tehát ők mindenféleképpen fellépnek, és mivel színházban játszunk, ezért megpróbáltunk olyan műsort kialakítani, ami természetesen ehhez a helyszínhez, ehhez az aurához kapcsolódik, és előveszünk jó néhány jelenetet azok közül, amelyek annak idején annyira jellegzetes színfoltjai voltak, hogyha lehet így mondani, a KFT koncerteknek. Ezek bizonyára vannak hallgatók, akik jártak a koncertjeinken 80-as években.
Hogyne, abszolút.
90-es években kevesebbet játszottunk, de akkor is volt néhány turné, és azokon ezek közül a jelenetek közül több is szerepelt, de van olyan, amelyet csak a 80-as évek közepetáján játszottunk utoljára. És megnéztük, hogy melyik jelmezek azok, amik még használható állapotban
amik
vannak.
Amik még jók rátok, igen.
Igen, ez egy erős szűrő. Volt egy mamut jelenetünk, hát szegény mamut az már elporlat, úgyhogy azt nem valószínű, hogy tudjuk reprodukálni. De ez lesz az egyik, hogy mondjam, jellegzetessége, vagy legnagyobb jellegzetessége ennek a koncertnek a jelenetek, illetve a hozzáig tartozó dalok. És persze előveszünk olyan számokat is, amelyeket pedig nagyon régen játszottunk, és hát meglátjuk, hogy azokat átdolgozzuk-e, mit csinálunk velük, a próbák azok nem sokára kezdődnek.
Hát ez nagyon jól hangzik, annál is inkább, mert tulajdonképpen azokból a jelenetekből hát komplett színházi csoportosulások és egészen komoly vállalkozások is kinőttek. Ugye mondhatnám a Lárpudlár társulatot, de hát a Holló Színházra is szerintem sokan emlékeznek, tehát ez az abszurd színház, Monty Python vonal, ez tulajdonképpen hát Magyarországon mindenképpen akkor és ott született.
Igen, bár ez inkább azt mondanám, hogy nem kinőtt egyik a másikból, hanem párhuzamosan alakult ki, hiszen azért a KFT az egy pop-rock zenekar, és ilyen koncerteket csinálunk, abba építünk bele jeleneteket, kicsit inkább ahhoz hasonlítanám, hogy a Talking Heads a jeleneteit beilleszti a műsorba, neked másokat is lehet emlegetni. A Nátiék társulata, a Lárpudlár társulat, meg annó a Holló Színház, ugye, tehát elsősorban a szöveges humor az az, ami,
hát
ami
igen.
Jellemzője volt, az dominált ezeknek az előadásoknak.
András, a plakát is egészen titokzatos, valamilyen földmunkára készültök ott csákánnyal, ásóval, és akkor lehet gondolkodni, hogy itt most faültetés lesz, temetés, vagy a világpolitikai helyzetre utaltok, és lövészárkot kezdtek el ásni.
Mindenki találja ki, hogy mire utalhatunk, de nem tudtam hirtelen, hogy melyik plakátra gondolsz, mert ez nem is tudom, hogy hol ez megjelent már, vagy megjelenik.
Jegyvásárlásoknál van egy ilyen, igen.
Ja igen, az online verzió, mert azt nem tudtam, hogy mi lehet olyan rejtélyes azon az utcai plakáton, ami egy szép, rikító sárga felület rajta, egy nagy KFT felirat, meg a dátum. De akkor így megoldódott ez a rejtély.
Igen, de akkor
a dátumot ezt... elmondtuk már, hogy igen, január 5-e érkezik a színház.
Én azzal kezdtem, de nem győzzük elégszerre ismételni, természetesen ez a legfontosabb részlete a beszélgetésünknek. De azért az is eszembe jutott őszintén szólva, hogy ugye 81-ben alakultatok, és amikor felvetétek a KFT nevet, akkor ugye hát muszáj elmondani a fiatalabbak kedvére, hogy az hagyja, hogy nem voltak Magyarországon KFT-k, de senki nem is nagyon emlékezett rá, hogy mit jelentett ez a szó, hiszen ez a háború előtt volt egy ilyen furcsa forma, és hát maga az elnevezés is, ugye, hogyha valaki utána nézett, akkor mondjuk egy lexikonban, hogy korlátolt felelősségű társaság, hát ez önmagában is teljesen abszurd volt.
Furcsa volt, az biztos. Az biztos, hát a fiataloknak, akik mondjuk a rendszerváltás után születtek, vagy szoktak bele az életbe, annyira nem kell bemutatni, hiszen akkor elindultak a KFT-k, és a háború előtt is gyakorlatilag ugyanazt fette le, hogy korlátoltan felelős egy vállalkozás az ő tevékenységéért, pénzügyeiért. A 80-as években volt néhány KFT Magyarországon, de nagyon kevés. Hát, hogyha meg lehet említeni, mert azt hiszem, hogy már úgy sincsenek a Ház és Cizek a Bajcsi Zsilinszky úton, az még KFT igen, formátumban tényleg működött. És volt nagyjából ugye az egy kezemen megszámlálható mennyiségű KFT, akiket mi nagyjából ugye a 80-87 táján össze is hívtunk egy mai szóhasználattal élve szponzorációs megbeszélésre. Aha. Pont az Erkel Színházzal szemben egyébként volt egy japán étterem, és oda hívtuk őket meg. De igazad van, hogy magyarázni kellett, és mi magunk a révai lexikonból néztük ki, azt hiszem, vagy az idegen szavak, nem az idegen, valamelyik lexikonból néztük ki, hogy mi is ez pontosabban, de hát mi is csak annyit értettünk akkor belőle, ami a szavak elmagyaráztak ennek a gazdasági jelentését, azt nem nagyon fogtuk fel ott a szocializmusnak az akkor képzelt kellős közepén.
De és mi lett a szponzorációból?
Szponzorációból azt hiszem, hogy ott valakit beszállt egy turnénkba, de hát nem mindenki, viszont egy jót ebédeltünk ott a japán étteremben.
Az is valami. Figyelj, ha már itt elidőztünk a múltban, én egy picit számolgattam, és rájöttem, hogy oké, ez most egy fantasztikus koncert lesz, de hát jövőre, illetve nem jövőre, hanem 2026-ban, hát akkor lesztek 45 évesek, akkor valami nagyon nagyot illik dobni.
Hát illik vagy nem illik, valamekkorát dob az ember, és igazából csak azért ilyen évfordulókon, vagy többnyire, tehát kerek évforduló, meg az ötössel végző évfordulók, mert ez jó alkalmat kínál, és akkor van, akinek felcsillan a szeme, hogy jaj, 20 meg 30, akkor az biztos valamilyen különlegesen. Tehát ennyiből érdekesek az évfordulók, de egyébként attól függetlenül is szoktunk időnként ilyen koncerteket tartani. Messze van, figyelj, most még jön a Erkel Színház, és vannak különböző művészeti terveink a jövő évre vonatkozóan is, úgyhogy 26-ig nem akarnék elibe szaladni, de biztos, hogy valamit ki fogunk találni, ez nem kétséges.
Jó, hát ebben én is biztos vagyok, de akkor tényleg valóban gyúrjunk a január 5-i Erkel Színházra. Mondtad, hogy hamarosan kezdődnek a próbák, én azt gondoltam, hogy már ti régen próbáltok, de hát nyilván azért, hogy mondjam, tehát van némi rutinotok ebben, ahogy említettük az imént, tehát nem tegnap született a zenekar, de egyébként mennyit kell próbálni egy ekkora bulira?
Hát figyelj, ez változó.
Gondolom, vannak szekciók, de hogy aztán mindenki együtt egy ponton.
Hát vannak, ez ugye egy héttől az egy hónapig terjedő, egy hónapot azért nem éri el, meg egy hét, három hét. Ez attól függ, hogy milyen számokat veszünk elő, miket szeretnénk csinálni a dalokkal, vannak-e vendégek, jeleneteket mennyit kell próbálni, de nagyjából ez az intervallum.
Na jó, még egyetlen egy kérdés, hogy én emlékszem annak idején, pont hát szóval az időtájt, amikor jelenetek is voltak még a koncerteken, voltak nagyon-nagyon vicces kiadványaitok, ezek még xeroxozva voltak, és írógéppel voltak írva, de már voltak bennük nagyon...
Nehogy mindjárt meg ne kérdezem, hogy hány van születés, de nem fogom. Olyan régen voltak ilyen kiadványok.
Voltak, és nagyon klassz karikatúrák is voltak bennük, hogy nem készültek-e valami hasonlóra.
Hát őszintén szólva nem jutott eszembe idáig.
Még de nem most, késő.
Hogy mondod, hát elég késő van azért, de a nyakunkon a január eleje, de meg fogom nézni, ugyanis abból a kiadványból, amit te szerintem említesz, ez a fodrászfüzet, abból van valamennyi, meg annak a reprintjén évekkel ezelőtt gondolkodtam már. Úgyhogy ezt én most engedelmeddel föl is jegyzem az ötletek közé, és
nyugodtan meglátjuk. Na, hát ne viccelj, megtisztelő. Jól van, András, nagyon szépen köszönöm, akkor január 5 Erkel Színház, én mindenképpen ott leszek, nektek meg nagyon jó próbát, és akkor találkozunk a koncerten.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is, szervusz.
Szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, december 15-én a Pesti Vigadóban, a Szószínjáték sorozatban lesz egy nagyon-nagyon különleges előadás, Rajkai Zoltán személyes előadása, 10 parancsolat címmel, és Zoltán itt is van a vonalban. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye ez egy közel 2 órás előadás, ami, hát mondhatnánk, hogy monodráma, vagy stand-up comedy, vagy valahol a kettő között. Azt tudom, hogy sok humor van benne, de alapvetően azért egy komoly témát jársz körül, és ez valahogy a vallás, a hit, a kereszténység, és hát mindaz, ami ebből maradt nekünk itt a 21. században.
Hát igen, most sok mindent felsoroltál, azért van némi cáfolni való.
Nyugodtan.
Igen, egy nehéz műfajt választottam, mert ez nem nevezhető tulajdonképpen monodrámának. Azért is adtam neki ezt az alcímet, vagy ezt a műfaji meghatározást, hogy személyes előadás, mert
igen,
én sem találtam igazán a megszokott műfaj meghatározások között ezt. De valóban a stand-up mondjuk az még találó, tehát amikor az egy ember fülláll is elkezd valamiről beszélni. És itt is nagyjából ez az alapfelállás. Annyival megbolondítva, hogy az alaphelyzetet én egy modern DJ figurájához, vagy egy helyzetéhez igazítottam, hogy azt jelenti, hogy vannak ezek a klasszikus party helyzetek, amikor van egy DJ, mögött egy nagy LED fal, és akkor ő elkezd berakni zenéket, és akkor a nép, meg akik szórakozni válnak, ott tombolnak és táncolnak, és ez megy. Na most itt abból fordítottam ki ezt a helyzetet, hogy itt ez a DJ, ez nem burit csinál, hanem tulajdonképpen egy személyes vallomás, bizonyságtételt tesz a hitéről is, ezzel kapcsolatban, és a 10 parancsolattal kapcsolatos gondolatairól.
Uh-huh.
Amiben persze azért vannak zenék, amiket ott helyben kreálok részben, ilyen looperekkel, meg ilyen szemplerekkel, de a nagy része az tulajdonképpen ez a bizonyságtétel a hitről és a 10 parancsolat körüli gondolatokról, aminek a hátterében a visual, vagy a látvány, az pedig valóban egy LED fal, de a LED falon Czakó Ferenc készített, képzőművész készítette ehhez az előadáshoz képeket, homokanimációkat. Nem a klasszikus homokanimáció, amikor látjuk, hogy a kezével hogyan rajzolja meg ezeket a homokokat, hanem készített előre ilyen kis képeket, filmeket, amik ott az változnak, és ezeket mi Koltai Dorottya Szonyával megbolondítva, ilyen DJ vizuál formában az egész előadás alatt kivetítjük, és ezek ott a mondandóhoz, vagy a hangulatokhoz, vagy éppen az aktuális témához kapcsolódóan jelennek meg a háttérben.
Hmm.
Tehát tulajdonképpen egy ilyen, azért hívom személyes előadásnak, mert egy személyes hitvallás tulajdonképpen, aminek az apropója, vagy a központi eleme a 10 parancsolat.
Nagyon izgalmasan hangzik. Czakó Ferencre egyébként miért esett a választásod? Ő szokott ilyeneket csinálni, de általában élőben, ugye írásvetítő segítségével ez az ő specialitása. Én nem is tudom, hogy használták-e már az ő animációját valaha így konzervként.
Ezt én sem tudom, hogy ő már készített ilyen kis filmecskéket a homok animációkból, amik nem a klasszikus homokanimációk, amikben látszik a keze, hanem egyébként ilyen áttűnéses technikával, ahogy elkészíti a képeket, az egyik a másikba átünk. Tehát ilyenek már voltak, hogy ezt hol használták föl, vagy milyen produkcióban, azt nem tudom. Nekem úgy esett a választás a Ferencre, hogy jó pár éve nekiálltam már ennek a munkának, és ennek az egész anyagnak az volt az kiinduló pontja, hogy Cseri Kálmán református lelkipásztor, aki a pasaréti gyerekezett lelkipásztora volt több évtizeden át, ő nekem nagyon fontos személy az életemben, mert ott a pasaréti gyülekezetben tértem meg reformátusként.
Uh-huh. Zoli, ebbe hagyd kérdezek bele, hogy akkor ez nem egy gyerekkori, hanem ez egy felnőttkori megtérés volt?
Igen. Aha. Így van, ez egy felnőttkori megtérés volt, én 30 éves koromban tértem meg.
Aha.
És tulajdonképpen az előadásban erről is szó van, tehát a megtérésem bizonyos részeit is taglalom. Uh-huh. Hosszú évtizedek óta gyakorlatilag a megtérésem óta foglalkoztat, hogy valamilyen formában a hitemmel való kapcsolat, vagy a hittel való kapcsolatot színházi formában megpróbálnám megjeleníteni, de nem volt még semmi olyan helyzet, vagy darab, vagy bármi, ami eddig megvalósulhatott volna, vagy nem jött szembe.
Uh-huh.
És akkor valahogy néhány éve a 10 parancsolat kérdéskör jött bennem nagyon erősen föl, hogy ez most valahogy nagyon aktuális. És akkor elővettem, Kálmán bácsinak 20 év különbséggel van két igehirdetés sorozata, és ő maga is azt írja egyébként ezekben, hogy 20 évente érdemes ezt a témát elővenni, és hogy nem. Pont 20 év telt a legutolsó téma, vagy mióta ő ezt az igehirdetés sorozatot legutoljára elmondta, pont 20 év telt el azóta, ugye már Kálmán bácsi nincs közöttünk, és valahogy ez is egy ilyen jel volt számomra, hogy ezzel érdemes lenne most foglalkozni. És akkor én elővettem ezeket a köteteket, és arra gondoltam első körben, hogy én majd ezt jól kiszemezgetem belőle azokat a fontosabb gondolatokat, szövegeket, amik szerintem jók, és akkor ebből rakom össze az előadást. De hát ahogy ezzel így haladtam előre az évek során, rájöttem, hogy ez egy sokkal nehezebb és bonyolultabb falat, úgyhogy végül ez nem használom persze Kálmán bácsi szövegeit is, de nagyon sok személyes gondolat, nagyon sok személyes történet az én életemen keresztül, az én viszonyulásomon keresztül nyúltam végül a témához, nem pedig kifejezetten csak az igehirdetések eredeti szövegeivel. Mert azt éreztem, hogy ez akkor lesz hiteles, és akkor lesz igaz, hogyha ez az én, és akkor lesz színházi, és kerül ki tulajdonképpen egy templomi kontextusból, egy színházi kontextusba, hogyha ez az én személyes viszonyomat is megjeleníti. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú írói, átírói, tulajdonképpen még azt is mondhatnám, hogy nem egy befejezett dolog, ez éppen valamilyen lesz majd most december 15-én, de érzem, hogy ahogy ezek a gondolatok bennem érnek, vagy formálódnak, hogyha lesz ebből még további előadás, akkor ezek még adott esetben változhat is.
Aha, tehát alakítod menet közben.
Igen, igen.
Tehát hogy van benne egy kis adag improvizáció is, illetve nem is nevezném ezt improvizációnak, tehát hogy az ember a saját érzéseiről beszél, akkor nyilván ezek, hogy mondjam, változnak, igen, ahogy a világ is változik, igen, körülöttünk.
Pontosan, igen. Tehát vannak újabb gondolatok, vagy mélyülhetnek gondolatok, vagy valami olyan történhet velem, amit hozzá tudok tenni még. Tehát igen, van ebben egy ilyen rugalmasság, úgy érzem, amennyiben lesz belőle még, és van erre fogadókészség az emberekben, így ilyesmire.
De Zoli, azon gondolkoztam, hogy ugye a 10 parancsolat, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem, nyilván nem pontosan ebben a formában, de tulajdonképpen ezek az ősi törvények, ugye a mózesi törvények, de hogy ezek minden kultúrában megvannak. Tehát ezek azok az alapvetések, amire egy társadalom épül.
Hát én ezt, amennyi ismeretem erről van, azért nagyon-nagyon gazdag tudományos ismereteim nincsenek, és nyilván ennek óriási az irodalma, meg a,
persze,
meg a
persze.
Tudományos. De az biztos, hogy a nyugati civilizáció alapvetése, én úgy fogalmazom, hogy az alaptörvénye, ami már 30 évszázada létezik, és máig élő és ható. És az is biztos, hogy a mai nyugati keresztény, zsidó-keresztény kultúrában, és ezekben az államokban és nemzetekben, ahol ez a kultúra van, ott tulajdonképpen még a törvényekben benne gyökereznek. De nagyon sok esetben ettől már eltérünk. Ami nyilván erről szól az előadás, hogy ezt
igen,
nyilván
persze.
Látom. És hogy ez mit jelent, és milyen következményekkel jár, hogy gyakorlatilag megpróbáljuk kigyomlálni a mai szellemi életben a 10 parancsolat lényegét, vagy mondandóját, vagy tartalmát az életünkből. Úgyhogy hogy igen, tehát azt tudom biztonságra állítani, hogy a nyugati civilizáció alaptörvényei és tulajdonképpen a kereszténység forrása, alapvetése a tíz parancsolat, igen.
És azon gondolkoztam közben, hogy milyen szép, hogy mond vasárnap lesz az előadás. Jó, a szószínjáték előadások egyébként idén ebben az évben mindig vasárnap vannak.
Ez egy érdekes ez a felsőt. Utólag közben én nem gondolkodtam ezen, de ahogy ezt az installációt felállítottam ebben a DJ pult és LED fal és az egész alaphelyzet, és ugyanakkor ez a téma együtt azért valamiféle mégis kiad egy ilyen Isten tiszteleti formát érdekes módon.
Hát
csak nem, nyilván nem templomi környezetben, hanem egy színházi környezetben, vagy egy ilyen modernebb környezetben, és ez érdekes, mert ez óhatatlanul is van egy ilyen hatása, ugye hát valaki ott áll és mondja, beszél Istenről és Isten igéről, és a mindenféle ilyen hitbéli kérdésekről mégiscsak van egy Isten tisztelet jellege.
Még akkor is, hogy a Vigadóban lesz, bár kétségtelen, hogy a Vigadónak azért van egy szakrális hangulata, bár igen. Igaz, hogy egy ilyen...
Ez jó kis modern színházterem, amiben lesz, úgyhogy az...
Igen, de valahogy, ahogy oda az ember bevonul, még akkor is, hogy ez egy ilyen mondén célokra lett építve, de kétségtelenül sugároz valamit. Nagyon fontos információ, hogy 17 óra 30-kor kezdődik az előadás, tehát nehogy hétre
menjen oda valaki. Igen, ezzel még én is barátkozom ezzel az időponttal, mert ugye színházi emberként annyira igen. 19 órára vagyok beállva meg az akkori időre, hogy most így még így emészgettem ezt a 17 óra 36-ot, hogy ez hogy van, de
szerintem akik rendszeresen járnak a Vigadóba a szószínjátékra, azok már megszokhatták, és hát az hagyján, hogy vasárnap, de hát tulajdonképpen azért közel vagyunk a karácsonyhoz, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból is szép apropója ez a december 15-i előadás ennek a mondani valónak, tehát akkor még egyszer december 15 és 17.30 Pesti Vigadó, Rajkai Zoltán 10 parancsolat című előadása, című személyes előadása, hogy pontosítsak. Hogy pontosítsam az alcímet. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én drukkolok neked, szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, és hallgatóinkat is kapacitálom, hogy mindenképpen menjenek el erre az előadásra, mert azt gondolom, hogy még azoknak is, akik nem feltétlenül vallásos emberként képzelik el magukat, szerintem sokat tudsz te mesélni, meg sokat tudsz mondani.
Hát én is nagyon bízom benne, hiszen ezért csináltam pont.
Jól van. Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én
nagyon
is köszönöm.
Sok sikert kívánok. Oké, szervusz, szia-szia.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vendégem Aubéli Otto, aki a Nemzeti Filharmonikusok technikai titkairól fog nekünk mesélni, mivel ő az, aki hát azért felelős, hogy én ezt jól tudom, hogy ez az egész fantasztikus gépezet mozgásba tudjon lendülni, és mondjuk el tudjon indulni egy turnéra. Szia Otto, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, és nagyon szépen köszönöm.
Nem tudom, hogy jól mondom-e, tehát én valahogy úgy képzelem a te munkádat, hogy amikor beszámolnak a művészek arról, hogy hát nem is tudom, mostanában talán Brüsszelben és Amsterdamban, igen, a Concertgebouwban volt egy koncertjük, meg lesz egy erdélyi turné is, szóval amikor mozgatni kell ennyi embert, ennyi zenészt, ennyi hangszert, és gondolom a hozzátartozó kábeleket, mikrofonokat, mit tudom én mi egymást, akkor ez mind a te kezedben összpontosul?
Nem egészen. Én a technikai részért, a színpadért, a hangszerekért és a színpadi berendezésért vagyok felelős.
Hát az éppen ezek elég.
Hát igen, de hogy magát az utazást, meg a
világos, nem te veszed a repülőjegyet,
az A-ból B-be, ezzel nem nekem kell foglalkozni. Erre van egy külön ember.
Te, és hogy kell ezt nekünk elképzelni, mert gondolom mondjuk egy nemzetközi turnénál nyilván a csapat egy része repülővel megy, nyilván azokat a hangszereket, amiket föl lehet vinni egy repülőre, gondolok itt hegedűre, meg klarinétra, meg mit tudom én, kisebb dolgokra, azokat fölviszik magukkal, nyilván a hárfák, nagybőgők és timpanik bekerülnek egy kamionba, de valahol ez az egész összeér, és akkor jössz te
a képbe. Igen, magának azoknak a hangszereknek, amik nem kézben utaznak, hanem szállítást igényelnek, annak a szállításának a megszervezése az az én és kollégáim feladata, és van nekünk egy teherautónk, és abba próbálunk mindent berakni és elpakolni.
Aha. És ez a legtöbb esetben azért sikerül, ahogy hallom, mert a koncertek megrendezésre kerülnek. Vagy van úgy, hogy úristen, ki tud Brüsszelben kölcsön adni egy nagy bögöt, mert lemaradt az egyik Budapesten?
Hát ilyen azért nincsen, hogy az lemarad, és akkor ezt csak ott vesszük észre. Nem, vannak például orgonát, kértünk most például Brüsszelben.
Hát
meg
igen, az úgy nem,
Amsterdamban.
Az nem
igen,
utazik, igen.
Hogy mindent nem szeretnénk azért elvinni, meg hogyha zongora van a darabban, akkor azt is általában a helyszín tudja biztosítani. Igen, és akkor hát el kell készítenünk egy hangszerlistát, akkor le kell adni a láda méreteket, akkor a hangszereknek, ládáknak a súlyát, hogy ne haladja meg a pakolható és a szállítható határokat. Igazából a mi munkánk az a próbák előtt, próbák után, meg a koncert előtt, ami olyan kicsit keményebb és kicsit zavarosabb. Már aki kívülről nézve zavarosnak tűnik, de azért mi próbálunk rendszert rakni vele.
Most nyilván nektek is az a kihívás, hogyha máshol vagytok, tehát ugye nektek, a Nemzeti Filharmonikusoknak a MIPA az otthona, tehát azért ott van a legtöbb fellépés, de hogyha mondjuk utaztok, akár országon belül, akár országon kívül, akkor gondolom, hogy vannak ilyen egyszerűbb helyek, meg könnyebb dolgok, és vannak ilyen kifejezetten problémás helyszínek, meg országok is, vagy ez annyira nem különbözik már?
Külföldön általában jó termekbe szoktunk koncertezni, szóval, hogy...
Hát nyilván ennek a zenekarnak azért van egy presztízse,
igen,
tehát nyilván
igen,
nem hívnak meg
szóval,
titeket akárhova.
Hogy hát olyan nagy meglepetések nem tudnak érni. Mondjuk ezen az erdélyi koncert turnén, ott mondjuk Szatmárnémeti az nem a könnyebben pakolható helyszín, viszont ahol ilyen problémák vannak, akkor ott a helyi személyzet az mindig úgy készül, hogy sokan vannak segítőkészek, szóval, hogy tudják ők is, hogy nehéz pakolás szempontjából, és akkor mindig megoldódik. Szóval, hogy nem szólultunk még be úgy, hogy azt mondtam, hogy na, akkor jó van, akkor innen aztán menjünk. Lengyelországba is volt egyszer egy ilyen helyszín, most már meg nem tudom mondani pontosan hol, de ott tényleg olyan volt, hogy ilyen másfél méteres folyosón kellett megközelíteni a színpadot, de ott is volt, nem tudom én, 8-10 ember, és tök gördülékeny.
De mi volt másfél méter a szélessége?
Nem, a magassága.
Aha, jó.
Egy ilyen, nem is tudom milyen átjáró volt az.
Aha.
Itthon viszont meg a legtöbb helyszín az meg ismerős, mert hiszen évek óta visszajárunk, és tudjuk, hogy mire készüljünk.
Te, és mondj egy-két számot, vagy mi az a láda mennyiség, vagy hangszer mennyiség, amit nektek meg kell mozgatni? Nem tudom, mekkora a teherautó. De hát egyáltalán ugye a Nemzeti Filharmonikusok, hogyha a Nemzeti Énekkarral kiegészül, hogyha jól emlékszem, akkor Erdélybe volt egy ilyen pont, ahol ketten, kétfelé mentek, de aztán középen találkoztak, hogy akkor az hány főt jelent?
Hát általában egy ilyen 80 körül van a zenekar, 85-6 ember, egy nagy zenekar, egy átlagos nagy, vannak ennél sokkal nagyobbak, amikor a mi zenekari tagságunk se elég, és kisegítőket kell hívni. De általában egy 80 fő a zenekar, és egy 80 fő a kórus. Kórus általában, hogyha nagy kórus van, akkor az 80 fő.
Aha.
Ritkán van az, hogy többen vannak.
De a kórussal is van dolgotok?
A kórussal annyi dolgunk van, hogy ott egyeztetni kell velük is, hogy például a MIPA-ba, ahol ki van alakítva a kóruskarzat, hogy ők esetleg a kóruskarzaton szeretnének lenni, általában nem szeretnek ott lenni, és akkor a színpadra jönnek
mögé,
és a zenekar mögé, akkor az viszont van hozzá magával, hogy nagyobb színpad kell, más színpad kialakítás, mert hogy akkor nem feltétlenül fog elférni az ütőszólam és a részkar egymás mellett, akkor már nem három emelés, hanem négy emelés, szóval, hogy így ilyen apró változtatások hatalmas nagy galibát vonzanak magukkal, hogy teljesen más lesz a zenekarnak a felülése a színpadon.
Te, és miért nem akar a kórus karzaton lenni?
Azért, mert úgy lett valamiért kialakítva ez a kóruskarzat, hogy csak három sorba tudnak felállni, és a kórusok általában szeretnek négy sorban állni, mert úgy sokkal jobban el tudják osztani a szólamokat.
Aha, na hát megint megtudtunk valami titkot, de Otto viszont a legnagyobb titkot azt most fogom tőled megkérdezni, hogy ugye neked a becsületes szakmát, ha úgy tetszik, az akkor bronzérmes olimpiai és Európa bajnok birkózó. Hát hogy kerültél te a klasszikus zenéhez?
Nem olimpiai, az nagyon jó lenne, hogyha olimpiai bajnok, olimpiai bronzérmem is lenne, mert akkor lehet, hogy lenne egy kis nyugdíjam is a sportból. Világbajnoki és Európa bajnoki.
Aha.
Ságról van bronzér, nem olimpiáról hetedik helyen van.
Aha, jó, hát
miért
az se semmi, ne viccelj. Na, de lényeg, hogy ez valahogy egy ilyen egészen más fajta, hát nem tudom, orientációt gondolna az ember.
De mindenképpen szerettem volna váltani a sportról, és nem szerettem volna se a birkózással foglalkozni, semmi másmilyen sporttal. És a zenekarban van egy nagy bőgős barátom, akivel én a Vasasban együtt birkóztam még annak idején.
Aha.
És onnan megmaradt ez a jó barátság is. És amikor nekem igazából közeledett a pályafutásom vége, akkor itt az akkori régi műszaki munkatárs vagy kolléga az jelezte, hogy ő igazából szeretne nyugdíjba menni, és akkor megkeresett Gábor, hogy érdekelne engem ez a feladat.
De volt neked akkor már bármilyen ilyen jellegű tapasztalatod, nem tudom, színpad, zenekar, koncertek, vagy akár vonzalmad a műfaj iránt?
Koncertekre jártam Gábornak a koncerteire, és ennyi volt igazából a filharmonikus zenekarral a kapcsolatom, meg egy-két barátját ismertem, akik szintén zenészek voltak, de egy ilyen nagy fejes ugrás a vaksötétben.
Hát nyilván, mert azt gondolom, talán most már ezt valamilyen formában lehet tanulni, de alapvetően ez egy olyan dolog, amit az ember úgy munka közben tanul meg, nem? Tehát a színpadépítés, meg egyáltalán az a sok minden, amit így felsoroltál, hogy ez hogy működik, hogy kórus, hogy timpani, hogy rezesek, hát szóval ez egy teljesen más
agyat kívül. Igen, hát színpadmesteri képzés van OK-s,
aha.
De az se kifejezetten filharmonikus zenekaros dolgokkal foglalkozik. Szóval én úgy tudom, hogy így ilyen filharmonikus zenekar melletti műszaki oktatás nem létezik ebben. Tényleg úgy, hogy az előző embertől lehet megtanulni azokat a dolgokat, amivel el lehet kezdeni, és akkor utána így, ahogy az embernek kényelmesebb, vagy a zenekarhoz igazodva alakítja ki a szempontokat és a minden más. Szóval egy évek alatt lehet beletanulni. Én 2008 óta csinálom. Először pislogtam csak, mint halaszatyorban, hogy igazából, hogy mi van, meg hogy van, meg hogy... És rögtön az első koncertem az egy három zongorás, most a Mozart zongoraverseny volt, Ránki család játszott,
aha.
És Pécsen voltunk még az egyetemi aulába, ahol ilyen, hát ilyen lehetetlen színpadokat építettek, szóval, hogy ilyen ideiglenes volt, és nem a legjobb színpadelemekből nyeklet, nyiklott, mozgott az egész, és akkor ott kellett egy nyitány után rögtön átállni, egy három zongorát kellett berakni középre, hát megmondom őszintén, hogy még az volt a szerencsé, hogy nagyon sokan voltak, és nagyon kedvesek voltak, nekem pont a Rácsa oldal jutott, és akkor ott Balogenikő, meg nem tudom, hogy azok segítettek, meg súgtak, mint hogy nem is tudom, hogy én egy matematika felelősen lettem volna, de aztán megoldódott.
De miben,
és
mit
aztán,
súgtak, vagy miben segítettek?
Hát,
Gondolom, nem az ongorát cipelni.
Hogy azt a széket egy kicsit igazítsd meg, vagy hogy kicsit rak közelebb a pultot. Szóval, hogy igazából, hogy tényleg, hogy
Aha.
Nem voltam a topon, aztán így évek alatt szépen belejött az ember, meg. Igazából az a lényeg, hogy átlássa a dolgokat, hogy mit miért rak oda, és hogy minél kisebb változtatással vagy mozgatással kijöjjön a következő műre a felülés, vagy a hangszernek a helye.
Világos. Te, és mi a helyzet az embernek a zenei tudásával? Mert hát egy elképesztő repertoár az, amit itt befogadhatsz, csak úgy is, hogyha üldögélsz a takarásban. Szóval azt gondolom, hogy az embernek az ízlése akkor nyilván egyre inkább finomodik, meg egyre több dolgot tud befogadni, és egyre jobban hallja az egészet, nem? Hogy látod ezt?
Természetesen, szóval, hogy már megismerek én is zeneműveket, meg stílusokat, meg és, de nem mondanám azt, hogy egy óriási zenetudós lennék. Nem nagyon hallgattam komoly zenét, ritkán.
Korábban?
Tényleg, igen, Aha. korábban. Néha, amikor elmentem egy-egy ilyen koncertre, de aztán, amikor elkezdtem zenekar mellett dolgozni, akkor elkezdtem, nem tudom, lehet-e mondani a...
Abszolút mindent.
A Mezzo TV-t nézni, meg ilyen szimfonikus koncertekről, nem tudom, van ez a MIPA Live is, meg a MIPA-nak is ilyen régebbi koncertes, és elkezdtem ilyeneket nézni, hogy más zenekarok hogy ülnek fel koncerttermekben, meg hát, hogy igazából hogy néz ki egy komoly nagy koncertterem, és akkor így szépen ott ragadtam, és most már azt tudom mondani, hogy nem kapcsolom azonnal át a tévét, hanem így hallgatom, meg megnézem, meg hogyha van valami jó koncertteremből valami koncert, akkor ilyen szakmai szemmel is úgy át tudom nézni, meg tanulok belőle.
Hát ez izgalmasan hangzik, de hogyha jól tudom, azért a könnyű műfajban is ott vagy egy kicsit.
Hát igen, azt is már. A filharmonikus zenekart azt 16 évet csinálom, és 10 éve dolgozom egy Magyarország egyik vezető könnyű zenei produkciójában is.
Amelynek arca Majoros Péter, hogyha én ezt jól sejtem, ugye?
Igen,
Alias
igen,
Majka. Igen. Úgyhogy, jó, igen. Hát azt gondolom, hogy ez mindenképpen megfér egymás mellett, mert szóval, hogy valahogy nem a műfaj a lényeg, hanem a minőség, és azt szerintem kimondhatjuk, hogy azért mind a kettő dolog a toppon van.
Igen, és sokat lehet az egyikből a másikba átvinni, meg tanulni, meg igazából az ember óriási rutinra tesz szert, szóval, hogy nem jön zavarba már semmilyen szituációba, hanem megy és megoldja, csinálja.
Te is szokott húzni az egyik csapat a másikkal? Tehát a Majkáék mondják, hogy nagybőgőszhöz szokott mozdulattal csináltál valamit, vagy szintén a filharmonikusok mondják, hogy hé, hát ez nem az a, ez most nem az arénába vagy, vagy hasonló.
Nem, nincs. Hát elismeri mind a két oldal a másiknak az érdemeit, és nincsen ebbe semmiféle ilyen kekeckedés, meg ilyesmi. Szóval...
De Otto, és hogyha színpadi ember lennél, már olyan értelem, hogy színpadon lévő ember, mert színpadi ember vagy, de színpadon, tehát hogyha előadó művész lennél, akkor megkérdezném, hogy volna-e kedved, nem tudom, van-e ilyen szerepálmod, hogy föllépni a Carnegie Hallba, érted, vagy bármilyen nagy koncertterembe, de most megkérdezem ugyanezt, hogy van neked ilyen kedvenced, hogy kinéztél valamit, mit tudom én, érted, a Sydney Opera házat, vagy ugye hát a koncertgebabba voltatok, vagy bármi ilyesmit, amit tényleg meg ilyen a Wembley stadionba. Tehát vannak ilyen dolgok, amikkel időnként álmodsz, vagy vágysz ilyesmire? Akármelyik formációval.
Oda eljut.
Hát akár a filharmonikusokkal, akár a Majkával, tehát hogy egyszerűen ott egy koncertet megcsinálni egy ilyen helyen.
Hát egy Papp Lászlós az megvolt.
Igen.
Nem tudom én, egy Puskás arénás nagy Majkás koncert, azért az biztos, hogy jó lenne. A filharmonikusokkal pedig Berlin, de ott is voltunk már.
Aha.
Az nagyon jó. De igazából ahova én szeretek járni, és nem a MIPA, MIPA-ba szeretek a legjobban dolgozni.
Igen.
Itt igazából minden. Itt kérhet bármit a zenekar, itt mindent meg lehet csinálni. És a másik hely, ahova nagyon szívesen járok vissza, az meg Pécs.
Aha.
Pécsen is. Nagyon jó maga a ház, és nagyon jó...
A Kodály központot mondod.
Igen. Nagyon jó profi a személyzet is, és ezek tényleg úgy vannak kialakítva, hogy jó benne dolgozni.
Hát igen, ez a legfontosabb.
Ki van találva, és arra alkalmas, hogy tényleg egy bármilyen filharmonikus koncertet megcsináljon az ember, ezek jó helyszínek. Sok olyan van, amit nem szeretek, de meg kell csinálni. Nem tudom. Hát mondjuk a Sydney Opera az biztos, hogy jó lenne, de nagyon, nagyon messze van. Nem szeretek utazni.
Aha.
Meg ahova nagyon szívesen visszajárok, és viszont nagyon-nagyon messze van, az Japán.
Uh-huh.
Japán imádom. Annyira profi, és nagyon jó. De még egy zeneakadémiai koncertterem is, hogy annyira profi, de akár egy vidéki kultúrházról is beszélhetünk, hogy milyen dolgok vannak, meg hogy van kialakítva, hogy minden kézre esik, minden a helyre érkezik.
De most Japánról beszélsz.
Igen, és akkor hát minden hangszer mellé adnak egy embert.
Uh-huh.
Még a turné előtt egyeztetünk helyszínekről, mert ott kint mindig vannak olyan helyi turné menedzserek, meg színpadmesterek, és kiküldjük neki a színpadrajzot, amikor megérkezünk, akkor elhozza ő a pontos, kimért, meg műszaki rajzilag tökéletesen megfelelő színpadrajzot, ott egyeztetünk, hogyha általában minden stimmel, még egyszer sem volt az, hogy ezen valamin változtatni kellett volna, és akkor onnantól kezdve ők ezt intézik, és akkor mi, amikor berendezzük első alkalommal a színpadot, akkor ők ott lemérnek mindent.
Uh-huh.
Lemérnek mindent, hogy mi milyen távolságra van, milyen, de hogy mondjuk, hogy a szólamon belül is, hogy ülnek a zenészek, milyen széktávolságra, nem tudom én, és a következő teremben, mint hogyha akkor állt volna fel a zenekar, úgy van berendezve. Nekem csak igazából a hangszereket kell a helyére rakni. Szóval, hogy félelmetes, hogy mennyire profi, és hogy működik ott minden.
Hát fantasztikus. Figyelj, én órákig hallgatnálok még, de elszállt az időnk, de elképesztően izgalmas, azt gondolom, hogy belátni egy ilyen dolognak a hátterébe, hogy hogyan működik egy szimfonikus zenekar. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon-nagyon jó koncerteket, meg jó helyszíneket kívánok neked, sőt, hát most már aztán lassan lehet azt is mondani, hogy nagyon boldog új évet, úgyhogy köszi még egyszer, és akkor találkozunk a Nemzeti Filharmonikusok koncertjein. Aubéli Otto műszaki munkatárs volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, szervusz.
Köszönj is, szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.